lelkének segedelmi hívásával ti előttetek, mai napon hirdetek. Ez az ige írva van a már előbb felolvasott ige szakaszban, Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 14. fejezetének a 19. versében. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Kedves testvéreim, a mai vasárnapon a Református Egység vasárnapját ünnepeljük. 3 évvel ezelőtt Debrecenben születhetett meg az egységes Magyar Református Egyház, amely összekapcsolja a határon túli és az anyaországi reformátusokat. Most már 3. éve, hogy ebben az egység keresésben újra és újra megerősödhetünk, és az áldozó csütörtök és a pünköst közötti vasárnapot a Református Egység vasárnapjának szentelhetjük. Kedves testvéreim, ebben az atomjaira hullott világban rendkívül fontos, hogy tudjunk és akarjunk együvé tartozni. Meggyengült, erőtlen református egyházunknak, gyülekezeteinknek talán soha nem volt olyan nagy szüksége a megújulásra, mint most. Beteggé lett világunk, gyógyulásért kiállt. És a gyógyító szeret ránk, keresztjén emberekre vár. De kedves testvéreim, ahhoz, hogy ennek a megsebzett, megbetegítettnek a világnak a gyógyítói lehessünk, előbb nekünk is gyógyulásra van szükségünk. Gyógyulásunk titka pedig a belső békességünk, a belső erőnk, kisugárzásunk, amely az egymás építésében, azaz a testvéri közösségben születik és erősödik. Azt mondja Pál apostol a rómabeli gyülekezetnek, azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és az egymás építését szolgálják. Kedves testvéreim, Pál apostol buzdító szava végtelenül aktuális a mi világunkban. Békességre és az egymás építésére, azaz az egységre, az imádkozó közösség megélésére van a legnagyobb szükségünk. Mert kedves testvéreim, a gyülekezetek ereje, egyházunk ereje az egységben rejlik. Abban az egységben, ami által nekünk, tagoknak össze kell kapaszkodnunk, össze kell érnünk. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát, szoktuk énekelni az egyik legismertebb énekünkben. És kedves testvéreim, valljuk meg, hogy miközben az egységről éneklünk, miközben azt kérjük az Istentől, hogy forrasszon össze bennünket, Közben olyan sokszor a széthúzás, az egymás meg nem értése jellemez bennünket. Kedves testvéreim, Isten igéje ma arra figyelmeztet bennünket, hogyha valóban ennek a világnak a gyógyítói szeretnénk lenni, hogyha a föld sója akarunk lenni ebben a világban, akkor ez úgy lesz lehetségessé, hogyha előbb mi magunk erősödünk a mi küldetésünkben, mi magunk erősödünk a testvériségben, a közösség vállalásban. Először nekünk magunknak kell megtanulni közösséget vállalni a hitben testvérrel, hogy aztán közösséget tudjunk vállalni ezzel a megsebzett, megbetegített, Istentől távol élő világgal. Mert a mi Urunk, elhívó Jézus Krisztusunk ezt kéri tőlünk. Ezzel a feladattal bízott meg bennünket, hogy ebben a világban más életet élvén, mint a világ fiai, tudjunk hatást gyakorolni erre a világra. Kedves testvéreim, talán ti is tudjátok nagyon jól, hogy az első keresztény nemzedékre irigykedve néztek a pogányok, és azt mondták róluk, nézzétek, mennyire szeretik egymást. És ezt a testvéri szeretetet, ezt a ragaszkodást, egymásnak az elfogadását, a fölkarolását irigyelte a világ. Áldozó csütörtök után vagyunk, pünkösd előtt járunk. A kiáradó Szentlélek Istenre várakozunk, de vajon hogyan várjuk az Isten lelkét? Hogyan készülünk az Isten lelkének a fogadására? Vajon alkalmasak vagyunk-e az Isten lelkének a fogadására? Kedves testvéreim, két ige szakaszt hallottunk az Új Szövetségből. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy a felolvasott két ige szakasz két gyülekezetet tár elénk. Az egyik a római gyülekezet, a másik pedig az ős keresztény gyülekezet, az a mag, amelyből elindult a kereszténység fejlődése, formálása. Az egyik, így lehetne mondani, a realitás, a másik pedig az ideális állapot, a minta. A római levélből kiderül, hogy ott a római gyülekezetben nincs minden rendben. Az apostol uzdító és tanító szavain át kiderül, hogy itt bizony megosztottság van. És ahol megosztottság van, testvéreim, ott nincs egység. Ott nem tud működni az Isten egybe forrasztó irgalmassága, könyörülete. A római gyülekezetben kiderül az ige alapján, hogy voltak hitben erősek, voltak hitben gyengébbek. Nincs is ezzel semmi baj, hiszen emberek vagyunk, nem vagyunk egyformák. Különbözőek vagyunk. Mint ahogyan különbözőek a képességeink, különbözőek az adottságaink, így a hit területén is különbözőek vagyunk. Van, aki előrébb jár, van, akinek biztosabb és szilárdabb a hite, és van, aki még gyengébb, van, aki még bizonytalanabb, van, aki bátortalanabb. Mi történik itt a római gyülekezetben? Itt a gyakorlati probléma adódik. Az akkori gyakorlat szerint, amikor az élelmet beszerezték az emberek a piacon, akkor azzal a dologgal szembesültek, hogy bizony az a hús, amelyet megvásárolnak, az bizony korábban a pogány szertartásokon jelen volt. Az a hús, amit árultak a piacokon, nem volt más, mint a bálvány áldozati húsnak a maradéka, mert hát nem hagyták megromlani ezeket a pogány isteneknek föláldozott húsokat, hanem hát utána eladták. És voltak a keresztények között olyanok, akik hitben erősek voltak, voltak, akik azt mondták, hogy nem azzal kell törődni, hogy ez a hús ez korábban hol volt, mi volt az előélete, hanem egyszerű táplálékként kell elfogyasztani. Aztán voltak a gyülekezetekben a bátortalanok, a hitben gyengék, akik azt mondták, hogy hát bizony ebből a húsból nekünk keresztény embereknek nem szabad ennünk, mert hát ez mégiscsak korábban egy pogány szertartáson jelen volt, tehát jobb, ha ettől tartózkodunk. Ez volt a megosztottságnak az oka, ez a banális, hétköznapi dolog, probléma, hogy az erősebbek azt mondták, hogy ehetünk ebből a húsból, a gyengébbek azt mondták, hogy nem. És aztán a probléma abból adódott, hogy az erősek, a bátrak elkezdték kritizálni a gyengébbeket, a bátortalanabbakat. Megszólták őket. És aztán ez a megosztottság, ez békétlenséget, egymás ítélgetését eredményezte. És erre írja az apostol, hogy az Istennek az országa nem evés és nem ivás, nem azon múlik a hitetek, hogy milyen eledelt eztek. Nem attól lesztek kedvesek az Isten előtt, hogy az az elfogyasztott hús az egy bálványáldozati hús, vagy egy teljesen tiszta eledel. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és az egymás építését szolgálják, mondja Pál. Mintha azt mondaná, hogy tessék ezen a vitán felül emelkedni. És az erősek ne botránkoztassák meg a gyengébbeket, hanem emeljék őket, segítsék őket, tolerálják őket. Az erősek szabadsága, a gyengék elhordozása, a gyengék fölkarolása. Aztán az apostolok cselekedeteiben egy egészen másfajta közösséget, egy egészen másfajta gyülekezetet látunk magunk előtt, az ős magot, a mintát. Miután Jézus Krisztus elmegy erről a földről, elköszön a tanítványoktól, fölmegy a mennybe, a tanítványok visszatérnek Jeruzsálembe, és az ige szerint megélik a teljes egységet. Nyoma sincs vitának, nyoma sincs megosztottságnak, Nyoma sincs egymás hitének, a méregetésének, hanem amit itt látunk, az az egyező hit, az egyező szeretet, az az ideális testvériség, amiről kellene szólni a tanítványi életnek, a tanítványságnak. Egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádságban. És így várták a szent lelket. Egyező akarattal, egymás elfogadásával, az erőtlenek fölkarolásával együtt. Két gyülekezetet látunk az ige alapján, a római gyülekezetet, és az ős gyülekezet, az ősfag. Az egyikben ott van a megosztottság, a másikban pedig elénk tárul a minta, amilyennek kellene lennünk. Az egyik a realitás, mert igen, ilyenek vagyunk, megosztottak vagyunk, bizony sokszor széthúzunk, sokszor a széthúzás jellemez bennünket. És aztán ott a minta, az örök minta, hogy de ilyenekké kellene lennetek, ilyenekké kellene válnotok. Igen, kedves testvéreim, a megosztottság jellemez bennünket. Nem vagyunk egyformák. Nem egyformák a gyülekezeteink. Egy Dunántúli és egy Tiszántúli gyülekezet lelkisége között, ha szabad itt mondani, ég és föld a különbség. Egészen más egy dunántúli mentalitás, mint egy tiszántúli, vagy egy tiszámindeni, vagy egy Duna melléki. És ez a megosztottság, ez a különbözőség, ez látszik rajtuk. De jó lenne, hogyha minden különbözőségünk, minden megosztottságunk, minden másságunk ellenére tudnánk mozdulni egymás irányába. Mert csak úgy lehet az egységet ünnepelni, hogyha egyek akarunk lenni. Úgy lehet csak az egységről megemlékezni, és úgy lehet az egységre törekedni, hogyha a mi Urunk Jézus Krisztusban keressük az egységet, az egyezést, a békességet és az egymás építését. Egymás építését. Vajon mennyire vagyunk képesek egymást építeni? Akár gyülekezeten belül, vagy akár gyülekezeteket összehasonlítva, mennyire tudja egyik gyülekezet fölkarolni a másikat. Ebben a világban, ahol mindenki a maga gondjával, a maga bajával van elfoglalva. Kedves testvéreim, olyan jó lenne, hogyha az egységről nem csak beszélni tudnánk. Olyan jó lenne, hogyha az egységről nem csak szép szavaink lennének, hanem valóban az egység, ami erőnk, ami kisugárzásunk lenne, ami valóban megváltoztatná, jobb irányba terelné világunkat, országunkat, társadalmunkat. Egységet ünnepelve a Szentlélek kiáradását várjuk. Kedves testvéreim, az örök minta legyen előttünk. Olyan jó lenne, hogyha valóban az ősmag mintájára egy szívvel, és egy lélekkel tudnánk könyörögni az Isten előtt. Amikor nagy tömeges Isten tiszteleten vagyunk együtt, és együtt mondjuk a mi atyánkot. Milyen ereje van. Az első két szó az még úgy mindenki mondja a maga ritmusában, tempójában, és a harmadik szónál már mindenki egyszerre mondja az imát, mintha egyszerre venne lélegzetet, és egyé kovácsolódik a tömeg, és érezhető az egységnek az ereje, érezhető az egységnek a kisugárzása. Hát ilyenekké formáljon bennünket az Atya Isten, hogy valóban a békességet és az egymás építését szolgáljuk most és minden időben.